Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 9 óra 8 perckor folytatjuk a Millás reggelit. Itt a Rádió Café 98.0-án. Csak akkor Ács Gáborral, ha túlélte azt a hangágyús
visszafelé.
Így
visszafelé.
Jó.
Tökéletes, igen.
Nagyon szórakoztató műsor az, ahol először nem találunk SMS-t, majd élő egyenes adásban állítjuk be a hangszínét a műsor vezető kollégának. Ez maga a Millás reggel, itt a Rádió Café 98.0-án. Ne tessék meglepődni.
A vájtfülű hallgatók ebből észrevételezhették, hogy most már nem csak Schmidt Andrea, hanem Zoller Andrea fülének a tekergetése is folyik, illetve hangerő szabályozása a hírek alatt. Úgyhogy ez el kell mondani, hogy ahogy tegnap Gede kolléga fogalmazott, Zoller kollégina dermatológiailag tesztelt friss és üde fülest használ, ami egy kicsit máshogy működik, és ezért kell itt tekergetni. Ennyit csak a háttér sztoriról. Tudom, hogy van hallgató, akit ez idegesít, de nekünk azért erre oda kell figyelni, hogy mindenki a megfelelő hangszínben és hangterjedelemben kapja a fülébe vissza azt, amit kimondott, meg amit a többiek kimondtak.
Hát itt egy azt mondtad, hogy megvan az üzenet.
Meg, csak jött egy másik is. Behúzott nyelvvel beszéltek már így is az Orbán kormányzásról. Mi lesz itt? Nem úgy érezzük, de...
Kétségtelenül annyira nem polarizált a Millás reggeli, mint a politikai közbeszéd Magyarországon, de szándékolt volt, és szándékoltan ilyen, és szándékoltan lesz is ilyen. Nem tudom, tehát, hogy...
Szerintem, ha szükségét érezzük meg, ha olyan van, akkor nem szoktunk spórolni.
Legalább annyian fasisztáznak, mint a hányan kommunistáznak bennünket, úgyhogy szerintem jó vagyunk.
Ebben nincs változás, és addig mondjuk jól vagyunk. Igen, és megtaláltam.
Ott van, erre ellapoztad.
És?
Ott van! Ne! Azaz.
Ez az. Szóval Szabolcs, a budai paraszt az ünnepeltünk, aki 50 éves éppen épp ma. Nem én változtam, írja még hozzá, 2002-2006, és a múlt héten is a Kossuth téren töltöttem némi szabad időmet. Hát maradjon ez így.
No, úgyhogy hát...
Boldog szülinapot!
Boldog szülinapot, vagyunk így egy páran már, hogy...
Az 50 az nehéz.
Igen, ott azért az ember elgondolkodik, mérleget von, majd halad tovább. Úgyhogy hát, a jó Isten éltessen sokáig. Dága Szabolcs, öcsém, ha szabad ezt mondanom, mert én már 50 fölött vagyunk. És ha már budai paraszt, akkor egyik paraszt a másiknak hadd kívánjon már négy boldog születésnapot. Egészségünkre egyben. Na, menjünk tovább!
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
No, egy kicsit TikTokozunk, ha már ez az egyik vezető közösségi média platform. Az Európai Unió viszont nem nagyon örül bizonyos tevékenységének, mert hogy jogszabálysértőnek minősítették azt. Hát dekódoljuk ezt az ítéletet Kói Tamással, a hvsv.hu szerkesztője. Jó, szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, üdv a hallgatóknak!
No, hát egészen pontosan miről is van szó? Milyen jogszabályt sértett a TikTok?
Az Európai Uniónak tavaly óta van egy kötelezően érvényben lévő, vagy kötelezően alkalmazandó digitális szolgáltatásokra vonatkozó jogszabály, ez a szép angol kifejezése Digital Services Act nevű jogszabály, ami egy másik jogszabály, az a digitális piacokra vonatkozó jogszabálya kéz a kézben született, és azt a célt szolgálja, hogy a rendszer szintűnek minősülő nagyon nagy online platformokat, amelyek például a közösségi szolgáltatások, vagy a nagy keresők, vagy a nagy operációs rendszerek, ezeket úgy szabályozza, garantálja azt, hogy az európai polgárok, Európai Uniós állampolgároknak az alapvető jogai nem sérülnek, hogy tudják érvényesíteni az érdekeiket, hogy ezek átláthatóan működjenek ezek a platformok. És most az Európai Bizottság azt állapította meg ebbe az előzetes vélemény közlésébe, hogy a TikTok a hirdetések átláthatóságával kapcsolatban sértette meg kifejezetten ezt a jogszabályt, hogy ez dekódolva vagy lefordítva nagyjából annyit jelent, hogy az Európai Bizottság úgy látja, hogy ma gyakorlatilag, ha megjelenik egy hirdetés a TikTokon, akkor ad abszurdum az is lehet, hogy még nem is tüntetik fel, hogy ez egy hirdetés. Nem lehet tudni, hogy ki tette közzé ezt a hirdetést, nem lehet tudni, hogy kinek targetálták ezt a hirdetést, ezeket mind előírja ez a jogszabály a transzparencia jegyében. És ugye ennek nagyon komoly következményei lehetnek, például egy mondjuk egy elnökválasztási vagy egy parlamenti választási kampány során, ahogy ugye már tavaly a romániai elnök, az első romániai elnökválasztás, aminek most ismételték meg ugye a hétvégén az, hogy törölni kellett az akkori eredményeket. Tehát például egy politikai választások esetén mondjuk lehet befolyásolni a közvéleményt, vagy akár magát az eredményt is közvetetten.
Hiszen láttunk erre példát Romániában, és láttunk, vagy a rossz nyelvek szerint ez történt, hogy ezek nem voltak tisztázva az Egyesült Államokban is, meg a Brexit kapcsán is, hogy ilyen hirdetések azért nem átlátható módon kerültek közzétételre. Oké, de a TikTok az, bár ugye voltak ehhez irányú törekvések az Egyesült Államokban, hogy legalább részint amerikai legyen, lehet, hogy nem függetlenül ettől, amiről most beszéltél, de kínai, és hát vagy azt mondja, hogy oké, erre a törekvésre, amit az Európai Bizottság megfogalmazott, vagy azt mondja, hogy engem nem nagyon érdekel, nálunk ez így megy, ebből van pénzem, stb. Stb. Milyen esélyei vannak Európának ebben az ügyben szerinted?
Hát azért ez nem ilyen egyszerű, tehát hogyha a TikTok működni akar az Európai Unióban, akkor meg kell felelni az Európai Uniós jogszabályoknak. Uh-huh. Ez minden platformra igaz, nem csak a TikTokra. Tehát hogyha ténylegesen bebizonyosodik, mert most ugye a TikToknak még van lehetősége arra, hogy az ártatlanság vélelme tükrében, vagy jegyében, hogy védekezzen, hogy megmondja a bizottságnak, hogy de az nem is úgy van, mert én teljesen megfeleltem mindennek, higgyétek el. De ha nem sikerül meggyőzni a bizottságot, akkor ugye a következő lépés az már egy meg nem felelési határozat, amiből akár 10 milliárd eurós bírság is kikerekedhet. Nyilván azért ezek nagyon extrém összegek, de ugye a cég éves árbevételének azt hiszem 10%-át elérő, maximum 10%-át elérő bírságösszegről van szó, és akkor mehet még tovább ez a procedúra egészen addig, hogy aztán, hogyha tényleg nagyon nem akar megfelelni, akkor akár az egész Európai Unióból kitiltják a szolgáltatást, tehát van lehetőség. Nyilván nem fog eddig fajulni az ügy, szerintem egyik félnek sem érdekel ez, de azt látni kell, hogy azért ennek valóban nagyon komoly, akár nagyon komoly politikai vagy geopolitikai vonzata is, vagy háttere is lehet egy ilyen döntésnek, hiszen azért minden technológiai cégnek az üzleti érdeke valahogy megkívánja azt, hogy a jóban legyen bizonyos politikai körökkel. Ugye ezt láttuk most a Meta kapcsán az Egyesült Államokban, milyen változások voltak a Facebookon, az Instagramon, miután Donald Trump elnök lett. És biztos, hogy ennek kihatásai lesznek még a jövőbeni eseményekre is. Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk egy magyarországi parlamenti választás, ami ugye jövő tavasszal esedékes, az annak egy része már ugye múlt hét óta tudjuk, hogy ez már a közösségi médiatérben fog zajlani ez a harc, ugye? És meg fognak jelenni elsősorban a Facebookon, mert a magyarok ugye a Facebookot preferálják mindenféle kutatások alapján, tehát meg fognak jelenni ezek a politikai vélemények, és innentől kezdve pedig már igenis számít az, hogy mi az, ami csak egy szimpla politikai vélemény, mi az, ami egy olyan poszt, amiért már fizettek, akár több millió forintot, vagy több ezer eurót, most mindegy, ne korlátozunk a magyar helyzetre, és akár az is befolyásolhat egy ilyet, de hát ugye nyilván ez már csak ilyen abszolút feltételes mód, hogy mondjuk egy platform üzemeltetője, mondjuk egy Meta belenyúl-e az algoritmusokba, mondjuk annak érdekében, hogy valamelyik mérleg nyelve irányába elbillentse ezt a harcot, mert erre is lehet példa. Tehát, vagy legalábbis volt már példa a történelemben.
Uh-huh. A magának a TikToknak érdeke ez a változás? Most oké, így globálisan nézve ezt a dolgot. Mert oké, hogy az Európai Unió tetten érte, szankcionálja, stb. Stb. De hát azért kevésbé fejlett és érzékeny demokráciákban nem tudom, hogy mennyire tudnak élni ezzel a lehetőséggel, és ez azért fontos, mert hogy szemlátomást egyre nagyobb politikai és gazdasági hatalomra tesz szert az ilyen és ehhez hasonló közösségi platformok jó része. Lássuk ugye, vagy látjuk a tech gurukat az Egyesült Államoknál. Szóval azért ez minimum aggályos, amiket csinálnak, de hát miért tennének más? Hát nyilván, ahogy mondtam az előbb egy félmondatban, ebből van a pénzük. Hogy ezt most az orosz titkosszolgálat fizeti, vagy egy cipőfelszőrész készítő vállalkozás ezeket a hirdetéseket, a TikTok szempontjából pont édes mindegy.
Hát így van, ahogy mondod, tehát ez egy nagyhatalmi játszma, amiben a technológiai cégek is akarva akaratlanul részt vesznek, vagy az üzleti érdekeik mentén részt vesznek, hiszen az is csak egy hirdetés adott esetben, vagy mondhatják ezt, igen. Csak ugye vannak jogszabályok, amelyek azt írják elő, és mondjuk ebből a szempontból ez a Digital Services Act, amiről a beszélgetés elején szó volt, ez egy unikális szabály, tehát ilyen nincs máshol a világon, tudomásom szerint, amelyek előírják azt, hogy ezt azért felelősségteljesen kéne csinálni. Tehát értjük, hogy ti piacot akartok szerezni, meg profitot akartok termelni, tehát senki nem vitatja el a technológiai cégektől, de hát azért nézzük már meg azt, hogy mire van befolyással az, amit a ti platformotokon megjelenik, vagy mi az a tartalom, amit ti platformotokon megjelenik. És most egyébként félretéve a politikát, más irányokba is elmehetünk, akár a kiskorúak védelme.
Hát igen, mert hogy a hallgató leegyszerűsítette erre, hallgatván, amiről mi most beszélgettünk az elmúlt percekben, hogy egyszerű a megoldás, minden közösségi média platformból ki kell tiltani a politikai tartalmi üzeneteket. Oké, de ezzel egy csomó mindent nem oldunk meg. És akkor itt jön, amit mondtál, hogy kiskorúak védelme, stb. Mert egészen elképesztő dolgok történnek a közösségi médiában. Hát, én hallottam olyat, hogy nem tudom én, kiskorú youtubereket építenek fel a szüleik, és akkor tizenpár évesen döbbennek rá, hogy ráment a gyerekkoruk, ráment a lelki egészségük, néha a fizikai egészségük is, és hát miért csinálják? Mert ezek a platformok eljutatják oda, ahol erre kereslet van, és ebből a platform is jól él, meg az is, aki nyomatja mondjuk ezt a kiskorút a YouTube-on, egyedül a kiskorú a kárvalottja, aki viszont meg nem tudja megvédeni magát. Tehát, hogy valamit nyilván kell csinálni.
Amit említesz, hogy nagyon szomorú jelenség, valóban ez jelen van abszolút mértékben, nem csak itt Európában, bárhol a világon, sőt, Amerikában talán még súlyosabb a helyzet, de hát pont az ilyen jogszabályok szolgálják azt, hogy kicsit megdabolázzák ezeket a nagyon nagy platformokat. Azt gondolom, hogy az európai jogalkotók ebből a szempontból jó irányba indultak el, és azért beszélgettünk már erről talán veletek, talán más alkalommal, máshol, hogy azért apró eredményeket sikerül fokozatosan elérni, és aztán majd, hogyha nem jönnek annyira az eredmények, akkor lehet ezek után, a figyelmeztető lövések után egy kicsit nagyobb ágyú tűzt is indítani, ha kell. Tehát itt azért van a végrehajtó kezében más eszköz is, hogyha nem, nem akar megfelelni a jogszabályoknak egy adott platform, tehát itt el lehet rendelni elég súlyos büntetéseket, akár strukturális változásokat is. Tehát ugye az Egyesült Államokban már zajlanak is ilyen eljárások a Google-lel szemben. Európában még nincs ilyen a példa, de hogy ezek a jogszabályok ezek pont ezt a célt szolgálják, és egyébként nagyon érdekes a vizőzítés. Ezt pont most reggel néztem meg, hogy ugye ez a vizsgálat, aminek most lett meg az eredménye, egyrészt nagyon gyorsan meg lett az eredménye. 2024. február 19-én indult, és ez a február 19-e egy hétfői nap volt, és azt megelőző szombaton, 17-én lépett kötelező érvényben hatályba ez a Digital Services Act, tehát gyakorlatilag a következő munkanapon, ahogy a jogszabály hatályba lépett, az Európai Unió azonnal elindította ezt a megfelelőségi vizsgálatot. Uh-huh. Nyilván nem véletlenül, tehát azért csak volt tavaly egy európai parlamenti választás, és egyébként ugye a tavalyi romániai elnök választással kapcsolatban, amit ennek ugye megsemmisítették az eredményét, azzal kapcsolatban is indult egy eljárás a TikTokkal szemben, és az még ugye folyamatban van, hogy ott milyen felelőssége van a TikToknak abban, vagy lehet a TikToknak abban, hogy megpróbálták befolyásolni, hát egyelőre eddig hivatalosan ismeretlenek az elnök választás eredményei.
Oké, akkor most itt tegyünk ki 3 pontot, mert ennek a sztorinak minden bizonnyal folytatása következik. Most ennyi fért bele, hogy erről beszélgessünk. Nagyon szépen köszönjük a szakértelmet. Jó munkát!
Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
Szia! Kolyi Tamás, a hvsv.hu szerkesztője beszélt arról, hogy EU-s jogszabályt sértett a TikTok hirdetési rendszere, és ennek kapcsán kicsit filozofálgattunk, hogy milyen káros hatásai is vannak a közösségi médiának.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
Na, próbálkozunk.
Igen, belealudtam ki.
Akkor
aludtam kicsit a kezdésben, mindjárt
megerősíteném, hogy az Árpád-hídi felüljáró Pitty, és egy kis nyelvtörőt is adott a hallgató, mert Pitty Puttyot akart nyilván írni, de G-vel sikerült, és a Pitty, a Puttyy szó az olyan nehezen kimondható, hogyha P után G következik, ilyen még nem is annyira nagyon találkoztunk, de a lényeg az, hogy a továbbra is rendőri irányítás, tűzoltóautó és a Népfürdő utcától araszolás van, de úgy látom más nem is nagyon fér bele, mert hogy itt van a vonalban, ha jól hallom, Búró Szilárd?
Igen, egy eleven pénzügyi innovációs vezető, aki generációváltásnak örvend az NBA-ben. Az átadás átvétel problémáiról persze nem ejtve szót ebben a dologban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Láttam a posztodat, nem vagyok nyugodt, vagy nem tudom,
lelkes.
NBA ügyben melyikre lelkes, gondolsz? Azért, mert akkor majd előbb-utóbb a Gladiátor Kulturális Hagyományőrző Egyesületben is generációváltást kezdenek sürgetni, amelyenek az első áldozata én leszek, és ezt meg nem szeretném. Úgyhogy együttérzésem LeBronnak és társainak.
Nehogy is, hát neked még hosszú évtizedek vannak.
Ezt akartam kiprovokálni, köszönöm szépen. Azért mégse egy NBA tempójú sportról van szó. Na!
Amúgy is ma úgy ébredtem, mintha becsempésztek volna egy DeLorean hátsó ülésére, és visszamentünk volna az időbe, egy olyan cím fogadott a portfólió egyik cikkébe, hogy lefordultak a tőzsdék, és a befektetők aggódnak az amerikai államadósság és az ukrajnai háború miatt. Hát mondom, ilyen már volt.
Igen.
Ez már, mintha megértük volna.
Deja vu érzés van.
Igen. Hát ismét aggódnak. Na.
Igen, mert az Ács meg a tőzsdei összefoglalójában pont arról adott hírt, hogy egy sima vöbetűs aggodalom elmúlás tapasztalható a bőrzéken.
Tehát nagyon érdekes volt ez az egész hónapos húzatjú fölfele, lényegében megállás nélkül megdöntötte a rekordokat ugye a piac, hogy 11 napig emelkedett, utána 6 napig emelkedett zsinórban megállás korrekció nélkül, na és ez mint a most törne meg, tehát visszajött az év elejé szintjére, ledolgozta a veszteséget, viszont tegnap volt az első, amikor keményen elkalapálták a Wall Street-et, úgyhogy innentől kezdve érdekes, hogy mi folyik Budapesten, hát, meg mit látsz te?
Hát ezért írta a portfólió azt, amit gyaníthatóan.
Hát igen, ugye tegnap volt egy ilyen hír, ami ezt indukálta, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy meg is van a hatása, mert egész Európa negatív hangulatba kezdte a mai napot. Talán nézek itt az európai indexekre, mindenhol vastagon a pirosak villognak, ilyen 0,5% és 1% közötti mínuszok jellemzik a főbb indexeket, és hát természetesen Budapest sem maradhat ki most ebből a hangulatból. Itt 0,3%-os a BUX indexnek a csökkenése eddig a mai nap folyamán, ez most 95.497 pontos buxot jelent, és gyakorlatilag a fő részvényeink, blue chipek közül egyedül a Richter az, ami emelkedni tudott, az összes többi esésben van, hogy itt a Richternél volt egy komolyabb szint, amit elértünk tegnap technikailag, ez a 10.300, és úgy tűnik, hogy ez egy picit most megfogta az esést, itt azért már napok óta esett a gyógyszergyártó papírja, tehát ott most 10.400, az utolsó kötés az 0,6%-os plusz jelent, de az esésben az OTP jár az élen, ott 0,7%-os a mínusz, 27.700 forint most éppen a utolsó kötés, a MOL-nál ez most 0,3%-os ez a csökkenés, 3096 forintra, és a Magyar Telekom, amíg ezt elmondtam, ezt a szépet már be is előzte az OTP-t, ott most már 1% fölött kicsivel a csökkenés 1758 forinton, ami izgalmas lehet akár a mai nap szempontjából, hogy ma kereskedik utoljára az OTP-t az osztalékszelvénnyel, talán ez délután hozhat egy pici lendületet, ha lesz még egy nagyobb esés, de alapvetően a hangulatban igazán nagy változást a mai napon nem várnék, tehát azt gondolom, hogy ez tarthat ki, ez a lefelé csortogálás, és a délutáni adatok is, elsősorban Amerikából jönnek majd itt adatok. Nem gondolnám, hogy olyan hangulatváltozást, vagy olyan fordulatot hoznának, ami most itt ezt átírná. Uh-huh. De mindenképpen izgalmas lesz itt ez a hét utolsó két nap, ilyen szempontból, ahogy te is mondtad, hogy most akkor megindul egy nagyobb korrekció, vagy megint gyorsan túl lendülünk azon, hogy nincs itt semmi látnivaló, minden a legnagyobb rendben a világban.
No, forgalom is társul a esés mellé?
Hát, hogy a fenében? Nem.
Mert ha kis forgalomban esünk, az nem ugyanaz, mint ha nagy forgalomban tennénk ugyanezt, ezt mindig el szoktam mondani.
Ez természetesen így van. Tehát ez a másfél milliárdos forgalom, ami eddig volt, nem mondanám extrémnek, de azért átlag fölötti talán.
Aha, oké. Csónakázzunk át a devizapiacra, ott milyen a hangulat, hogy szerepel nemzeti fizető eszközünk nagy ellenfeleivel, a dollárral és az euróval szemben?
Hát mondanám, hogy áll, mint a cövek.
Helyes.
Szokás szerint semmilyen szél nem tudja megingatni ezt a stabil forintot. Most már napok, sőt lassan már hetek óta mondhatjuk, hogy szinte alig változik itt az árfolyam, most épp 402.70, ez a reggeli 402.50, ez egy elég brutális gyengülés, de azért inkább visszafogottnak mondanám, nincs jelentősebb mozgás továbbra sem.
Uh-huh. Ez jó hír azért, nem?
Abszolút, persze, csak nehéz megmagyarázni. Tehát nekem, mint hát nem akarok nagyon fényezni magam, de mondjuk, hogy szakértő deviza fronton, azért kicsit érthetetlen, hogy ennyire nem reagál semmire a forint.
Aha, már mindenféle pletykák voltak, hogy ott azért van egy kis támogatás jegybanki oldalról, nem tudom, ti hallottátok-e.
Hát, ilyenkor mindig előjönnek természetesen, de nem úgy látom a mozgás dinamikájából, hogy mert azért akkor általában az, hogy egy picit megyünk, azt visszajövünk, tehát hogy most még ez sincs annyira ilyen lassú oldalazás történik.
Egy hallgató fölhívja a figyelmünket, hogy végül kimaradt az, hogy volt egy olyan mondatot, hogy a hír, ami kiváltotta az esés, de nem hangzott el, hogy mi a hír, mármint, hogy Amerikában tegnap. Hogy melyikre gondolta?
Hát ugye a Trumpnak hogy ugye megszavazták az adó csökkentési programot, és ugye most megy a szenátus elé, ami hát ilyen nagyon brutális költségvetési hiányt hozhat ismét, vagy hát tovább növelheti az amerikai államadósságot. Ugye ebből is jött a cikk, hogy az amerikai államadósság miatt aggódik a befektetők nagy része. Ez volt gyakorlatilag, uh-huh. hogy az első körön átment ez a tervezet, és akkor most megy majd a szenátus elé.
Oké, meglátjuk, mennyire lesznek felelősek az amerikai honatják, és mennyire lesznek államférfiak politikus helyett. Köszönjük szépen!
Igen,
ja, bocsánat!
Semmi, csak akkor még egy fél szóval lesz lezárandó. Itt azért az a vegyka, hogy a republikánusok közül is nagyon sokan kétségbe vonják, hogy ez jó irány lenne, hogy ilyen brutális adócsökkentésekkel menjenek megint tovább, úgyhogy nem egyértelmű, hogy megszavazza a szenátus.
Rendítsek. Köszönjük szépen az infokat, jó kereskedés, Szilárd!
Köszönöm, szép napot mindenkinek, sziasztok!
Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Nagy nap ez a mai, mert hogy egy másik születésnapost is köszöntünk, akinek rosszul mondtam a nevét, meg is követném, ezért Lizsicsár Miklósról van szó. Hát aki nem ismeri a nevét, az szégyelje magát, mert az nem ismeri a magyar gasztrómiát. Jó reggelt, köszönjük szépen, jó, hogy itt jársz nálunk.
Köszöntelek benneteket.
Hát szép kerekszám. 60 éves lettél, és igen, ennek kapcsán azért jó sok ideje dolgozol a magyar gasztronómiában.
Igen.
És hát ez ilyenkor remek alkalmat teremt, hogy egy kicsit nézzük ezt a fejlődési ívet, de előtte hát mutatkozzunk be abból a szempontból, hogy te hogy lettél vendéglátós, ha ezt a kifejezést
köszönöm
alkalmasnak
szépen,
gondolod.
15 évesen, hogyha jól számolunk a dolgokat.
Én Kőbányán nevelkedtem, és borzasztó rossz tanuló voltam, és akkor még nem volt akkora íve a vendéglátásnak, mint ma. Mondjuk, és ebben a stúdióban szabad kimondani, a Szélhámiára épült ez az egész szakma akkor.
Tehát ez az, amikor főztünk egy jó pörköltet, amiből a nap végén hortobágyi húsos palacsintát.
Tehát minden hangszeren játszott a szakma.
Akkor? Miért ma már nem?
Én azt hiszem, hogy ez azért most már ez eltörpült, mert a fiatal generáció az úgy nem másképpen gondolkodik, ami nem baj. Ez az egyik. A másik, hogy akkor nekünk mondták, hogy miénk a jövő, most nekik mondják, az mind a kettőben van valami kis bukfenc. Szóval én nagyon rossz tanuló voltam, és akkor a vendéglátásban én úgy mondjuk én befértem. És aztán véletlenek sorozata volt, így lettem vendéglátós, és aztán az egy hosszú sztori, de a lényeg az, hogy én a Margit-szigeti nagyszálon kaptam meg az első impulzusokat, és szerintem akkor látva az akkori öregeket, akik esetenként annyi idősek voltak, mint én most, abból én olyan sokat merítettem, amit ma szerintem könyvekből, médiából, innen-onnan lehet úgymond kiszakítani, kiemelni, meríteni és eldönteni, hogy mit is akarsz valójában, vagy mit akarsz
hát
az életeddel kezdeni.
Ezzel nem lepődöm meg, hiszen hogyha visszapörgetjük az időt ennyi 45 évvel, akkor igen, azért azt lehet látni, hogy a Margit-szigeti szállónak az étterme az a szakma csúcsa volt, hiszen az egy ilyen frekventált helye volt a fővárosi vendéglátás. Vagy.
Így van. És ugye akkor ugye voltak ugye a diszidenseknek hívtuk még akkor őket, akik hazajöttek valamilyen utómódon meglátogatni a családot, azok általában az egyik gócpontja a nagyszálló volt, ott én nagyon érdekes szituációkba keveredtem, de inkább a szakmai részére visszatekintve és visszaemlékezve, ott láttam olyan nagyívű kollégákat, akiknek én a mai napon 60 éves korom ellenére a nyomában nem vagyok, de viszont elindítottak egy pályán.
Azt szokták mondani, hogy a magunk korabeliek között, ha szóba kerül a magyar honvédség, az azt jelenti, hogy két ember nem talál más témát, ezért visszanyúl a gyökerekhez, a honvédségi évekhez. Neked nem törte derékbe a karrieredet ez a kötelező sorkatonai szolgálat, amit akkor nem lehetett olyan könnyen megúszni, mint a rendszerváltás magasságában?
Nem, hogy nem törte ketté, hanem életem legboldogabb szakaszát éltem abban a 18
érdekes
hónapban.
Érdekes, én is egyébként.
18 hónapban én Kiskunfélegyházán kezdtem, onnan felkerültem a honvédség külügyi osztályára, ahol a topgaszt, tehát én csak a góréknak szolgáltam ki, földön, vízen, levegőben, egy nap alatt lett abban az időben útlevelem, smokingban dolgoztam, AN-24-es repülőkön és a Bakony hagygyakorlaton.
Andriska, neked kicsit máshogy alakult szerintem, ugye?
Parfait szolgáltam fönn így kalandvágyból, de mint mondtam, és ezt nagyon komolyan mondom, srácok.
Tehát hogy, ez azt jelenti, hogy 18 évesen vagy 19 évesen már ekkora neved volt a szakmában, hogy kiemeltek és ezt csinálhattam?
Nem ismeri a hobbitséget, hogy ilyen kérdésekkel lebuktad. A hobbitségnél marhára nem érdekel senkit, hogy milyen. Igen.
Hát akkor hogy?
R1-es kollega voltam. R1 ide, R1 oda. Ennyi. Tehát ott mi volt a kérdés?
Hát az mégis egy kivételezett pozíció volt.
Ott azért volt, képzeljétek el, mert édesanyám politikailag, ő egyedül nevelt engem, és annyira fedhetetlen voltunk politikailag, aha, hogy nem, hogy külföldön nem volt rokonunk Magyarországon se, és ezért én politikailag annyira tiszta voltam, hogy én dolgozhattam ezáltal a Honvédség külügyi osztályán.
Aha.
És ott voltunk ötöd magammal ilyen ciklusonként, akik kivettek választ.
Ez a cínege korszak okay volt. Én emlékszem, gyerekkorban nekünk igen volt oda leágazásunk. Ott is a top gasztronómia volt. Én vadászházba jártam, cínege elvtárs.
Hát akkor lehet, hogy még találkoztunk is vadászatokon.
Igen.
Hát no, most meg ez van.
Hol ért a rendszerváltás, és hogyan ért a rendszerváltás? Mert az egy törés mindannyiunk életében, hogy most jó vagy rossz, az
majd... Illetve lehetőség.
Igen.
Meg egy másik műsor, egy órás.
Igen.
Hát az a igazság, hogy a vendéglátásban én mindig jó helyeken dolgoztam, egész életemben 4 vagy 5 munkahelyem volt. Én azt hiszem, hogy a rendszerváltás idején én a Robinson étterem, vagy Margit sziget, ez a kettő.
Hát az meg akkor volt a csúcs. Gaxolom, én emlékszem már, hogy az, ha valaki magára adott, akkor oda szervezett például ilyen sajtótájékoztatókat. Én úgy kerültem oda egyáltalán,
igen,
és úgy
hát
ismertem.
Hát mondhatnánk akkor klasszikusokat, a Robinson akkor is, és most is egy ikonikus hely volt, és annak voltam én a vezetője 14 esztendeig. Előtte én még a Margit szigeten dolgoztam, de a lényeg az, hogy a rendszerváltásnak a kifutása, vagy az elindulása, vagy az első lendületei, az engem a Városligetben talált meg, és az mindig működött. Uh-huh. Tehát a lokáció, az egész miensége a Robinsonnak, az mindig egy ikonikus hely, és volt és marad. Egyébként 30 éve.
És a Szent Andrea történet
az már egy
kezdődik?
Másik korszak, ugye?
Az pedig az életem szakmai és magánéleti csúcsának a bomboniera tetejére a pályafutásomnak. 50 évesen kaptam egy, úgymond nagyokat idézve, visszautasíthatatlan ajánlatot, és 50 évesen nekem nagyon-nagyon kellett gondolkodnom, hogy lépjek-e, és úgy gondoltam, hogy ilyen lehetőséget nem fogok kapni többet. Kovács Attila
pénz,
barátom.
Pénz, paripa, fegyver? Hogy mit,
paripa, mennyi... fegyver és pénz. Uh-huh. Tehát én ott olyan pozíciót, olyan lehetőséget kaptam írásban, egy olyan embertől, aki a mai napig is hiteles nekem, bár sajnos őt néhány éve elveszítettük, hogy gyakorlatilag gyökeresen megváltozott az addig is jó életem, az gyakorlatilag még jobbá vált, és képviselni a Szent Andrea éttermet, a Szent Andrea Skybart a Vörösmarty téren, és egy kicsit lenyúlva Eger szalukra a borászatot, azt hiszem, hogy megelégedéssel tölt el engem, hogy ennek lehet a budapesti
leágazása, a béköve, csúcsa, stb. Hadd dobjak gyorsan verbális mentőövet. Mennyire tudod rányom, és ez most egy ilyen beugratos kérdés akar lenni, mennyire tudja egy étteremvezető rányomni a saját személyiségjegyét, világnézetét, ízlését egy étteremre? Te ezt hogy látod? Most már jó pár elit helyen megfordultál, ezért kérdezem.
Én úgy érzem, hogyha valakinek ennek van érzéke hozzá, és rátermettsége, és mondhatnék ilyen kitüntető jelzőket, és kap ehhez teret, akkor szerintem egy étterem az úgy működik, ahogy a főnök szeretné, hogy
ez
működjön.
Ez pénzkérdése szerinted, ha már gazdasági műsorba foggatunk?
A pénz az megkerülhetetlen része, tehát a kollégákat meg kell fizetni ahhoz, hogy ők azt csinálják, amit te akarsz. Ugyanakkor el kell hitetni velük, hogy ebben a közösségben, aminek ő az alkalmazottja, ez esetben én a vezetője vagyok, itt a kettőt párhuzamba kell vonni. Uh-huh. Tehát a pénzzel én gyakorlatilag páran hallgatják a műsort, én igyekszem a nyugalmamat megvásárolni, uh-huh, a erkölcsi és szakmai nyugalmamat.
De akkor egy bemotivációs tréner is.
Én azt gondolom, hogy igen. Ezért van nálunk minden nyitás előtt néhány perces tréning. Megbeszéljük, uh-huh, hogy tegnap mit rontottuk el, elmondjuk, hogy ma minek kell másképp történnie. Ez így megy. 10 éve, és a lényeg az, hogy igyekszem a magunk erejéből megfizetni a kollégákat, nekünk nincsen külső segítség erre, mi 10 éve magunkat tartjuk el, hogy így mondjam. Az indulásnál az nagyon nagy lendületet kapott a hely, nyilván volt egy háttér, egy támogató, de ahogy említettem, ez most a család kezében van, és próbálunk úgy lavírozni a napok között.
Milyen volt az ív ebben a 10 évben, nyilván a Covid?
Mert volt Covid, ott meg betonfal volt,
gondolom. Igen, mi az elején nagyon erősen indultunk, tekintettel az Eiffel Palasz épületnek az az otthonunk, tekintettel a Szent Andrea szőlőbirtok, a Szent Andrea borok, ez két olyan lökést adott ennek az egész étternek, volt egy egészen kiváló séfünk, és akkor itt ugrok a kérdésetekre, mármint a következő részére, a pandémiánál a séf az ott hagyott minket, elment vidékre, egy törzsvendékünk elvitte, mert ő úgy gondolták, hogy az ott jobb lesz, és akkor én ott voltam, mondjuk ki, volt a Covid, a séf elment, a tulajdonos meghalt. És akkor így ebből kellett nekem így fölállni, és azt gondolom, hogy erkölcsileg, szakmailag azért, mert ez öt esztendeje volt, de én azt gondolom, hogy valamit csak tudok, vagy szerencsébb volt valamelyik a kettő közül, de a Szent Andrea töretlen, az üzlet megy, én meg itt vagyok veletek.
Egy utolsó kérdés, vannak játszótársak ehhez? Mondok néhány problémát. Létszás. Van-e olyan munkaerő, aki tud azonosulni a te maximalizmusoddal? Van-e olyan beszállító, elegendő beszállító, aki megint csak tud azonosulni a maximalizmusoddal? Mert most találkoztunk élőben először, de azt látom, hogy egy maximalista ember vagy, és nem lehet könnyű veled együtt dolgozni.
Se dolgozni, se élni velem nem könnyű. Az első kérdés, a első fele, hogy kollégák, én azt gondolom, hogy az elmúlt 10-15 évben a stabil 40% mindig volt, amire valamilyen módon támaszkodok.
Ez egy jó arány, ugye? Ebben az iparágban.
Én nagyon szerencsésnek érzem magam, és úgy gondolom, önteltségnek is tekinthetitek, hogy valami közöm ehhez van, legyen az kommunikáció, vagy az előbb említett anyagi kérdés, vagy az egész Szent Andrea a szellemiség, az nem törekvés a jónak gyakorlására, tehát nem megy másképp. Uh-huh. Tehát a 40% az szerintem én szinte el vagyok kényelmesedve. Úgyhogy minden nap heavy metal, mert pont tegnap volt ez, hogy hallottam egy kollégától, hogy thank you van. És akkor én ezen gondolom, hogy fogok megoldani. A beszállítókkal pedig most Kollár Endre a séfünk, aki addig szuséb volt az étteremben, és őt választottam, úgy éreztem, hogy ő lesz az, akivel tovább tudom vinni a Szent Andrea éttermet és szellemiséget, és ő nagyon-nagyon gondos séf, nagyon odafigyel a gazdaságos részében, hatékonyság nélkül az egész nem ér semmit, és azt gondolom, hogy ő a beszállítókkal is megtalálta azt a hangot, hogy alapanyaggal szerintem nincs túltolva, tehát nincs túltolva az alapanyag kérdés, hanem az, ami van, az viszont legyen jó, és minél több hazai.
Utolsó kérdés, megdicsérted a pólómat, amelyen az AC/DC van, de nálatok nem rockzene szól, hanem jazz meg.
Képzeld, megpróbáltam egyet, azért, mert én rockos vagyok. Tehát nálam
igen, megsúgták, ezért
nálam több ember, akkor megtisztel, senki nem volt Springsteen-en, most is megyek, meg minden. Szóval én egyszer akartam így beszúrni egyet, sőt én azt mondom, a tracket is én állítottam össze. Tehát ha fölmentek a Spotify-ra, ott van egy Szent Andrea Budapest, az az én nevem alatt megy, azt én válogattam össze azt a 7 vagy 11 óra zenét, amiről úgy gondoltam, hogy az étterem számára megfelelő. Egyszer van egy Springsteen szám is benne, ami a líraibb, mert néha azt gondolom, én is megörülök egy étterem, amikor úgy elkap egy valami. Hogy kizökken, és megpróbáltam egyszer, képzeljétek el, magyar zenéket is betenni, és az totális kudarcot. Tehát ott rögtön jelezték, hogy ne szórakozok. És igazán nem értettem, hogy miért, de legalább megpróbáltam.
És akkor mi az ideális, mert én meg ezektől a jazzektől, meg a mindenféle ilyen láncsfeldolgozásoktól kapok agybajt, majdnem minden étteremben azok mennek.
Hát nálunk azért van a bosszanovától a jazzig, minden van, és pont ez a lényeg, hogy nem egysíkú. Tehát nem azon, hanem most itt polírozom magam, de tényleg én állítottam össze.
Na, ez most már belehallgatok.
Kíváncsi vagy valami, nem állítok marha jó zenét. Jaj, mennek mindig. Nem, puncolok.
De egy az étteremben nem működne, tehát ugye ez teljesen
nem,
más.
Nem. A Skybarba szoktam nyúlni a zenéteket.
Ja. No, hát akkor még egyszer boldog születésnapot és jó egészséget.
Nagyon
és
szépen köszönöm.
Még azért jó pár évet a vendéglátásban, közös
senkivágyó. Köszönöm szépen, srácok. Köszönöm a hallgatókat.
Lizsicsár Miklóssal beszélgettünk annak kapcsán, hogy jó régóta, most nem áruljuk el, hogy mióta van a vendéglátásban. Aki hallgatta, azt pontosan tudja.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagyevőknek, nagyivóknak. Egészségünkre!
Ennyi fért bele már a Millás reggelibe. Nagyon szépen köszönjük kitüntető figyelmeteket. Holnap is lesz Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0 hullámhosszán. Mindenkinek jó egészséget kívánunk. A mikrobiomunkra figyeljünk oda, mert a büdös életben nem éljük utol Bulgáriát. Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.